Rádióegyetem. Politikai esztétika. A propagandisztikus művészet. Radnóti Sándor előadása.
Három értelemben beszélhetünk politikai és művészet viszonyáról, vagy legalábbis most ezt a háromat emelném ki. Az első értelem az a legáltalánosabb, amikor azt mondjuk, hogy a művészet társadalmi cselekvés, és mint ilyen társadalmi politikai összefüggések szoros szövetében, vagy szoros hálójában áll, és ebben az értelemben nyilvánvaló, ez egy meglehetősen üres állítás, hiszen ebben az értelemben minden műalkotásnak, minden művészi tevékenységnek, befogadásnak épp úgy, mint produkciónak van politikai vonatkozása. Ezek néha meglepőek tudnak lenni, amelyek egy-egy vizsgálati irány, vagy pedig valamilyen aktualitás okából előbukkannak, felbukkannak, esetleg jóval később, mint amikor a mű megszületett, vagy éppen fordítva a mű megszületésének korában nagyon erős ez a kontextus, amely később dekontextualizálódik, és jóval kisebb a jelentősége, de mondjuk általában valóban megállapíthatjuk, vagy leírhatjuk, vagy elmondhatjuk, hogy minden művészetnek, minden műalkotásnak van társadalmi-politikai összefüggése, társadalmi-politikai vonatkozása. Tehát ha ezt mondjuk alul-definiáltnak nevezhetjük, akkor megemlíthetünk egy túl-definiált értelmet is, nevezetesen amikor a politikai tartalma alapján, a műalkotás politikai tartalma alapján, vagy politikai hatása alapján direkt értelemben politizál, és akkor hát mondjuk a szónak egy nagyon általános értelmében propaganda művészetről, vagy egy művészet propagandisztikus vonásairól lehet beszélni, de itt ne tévesszen meg bennünket a szónak, a propagandának az esetleges rossz híre, elvégre a Szentszéknek egyik legfontosabb intézményét úgy hívják, hogy propaganda fide, a hit propagandája, amely a hittérítés és hitterjesztésnek kongregációja. Úgyhogy mindenki tudja, hogy nagyon erős és nagyon direkt politikai tartalmú művek is lehetnek remek művek, amelyek határozottan megformálják a maguk politikai irányzatát, amelyek részt kérnek a politikai diskurzusban, irányzatosan, pártosan, ezek is néha abszolút remek művek lehetnek. Egy azonban, mielőtt a harmadikat mondanám, egy azonban feltűnik nevezetesen az, hogy éppen azért, mert a politika az mindenkor a közjóról való vitának a területe vagy helye, és mindig az aktuális közjóról való vitának a területe, ezért ez valóban olyan dolog, ami az aktualitását elveszítheti. Tehát politikai kontextusa, amely nyilvánvaló a kortársak számára, amely esetleg a legerősebb eleme a magának a műnek a hatás szempontjából, ez mint egy kiúszhat, megszűnhet ez a kontextus, elvészhet ez a kontextus, és dekontextualizálódik a műalkotás, tehát ebben az értelemben lehetséges, hogy ami a maga idejében nagyon erős propagandisztikus, politikai propagandisztikus hatást is fejtett ki, megőrződik, megmarad, továbbra is hat, de már nem ez lesz az erős politikai tartalma. A harmadik pedig, amely engem a legjobban foglalkoztat, az, és amelyhez tulajdonképpen mindegyik eddigi előadás is vezet, az a politikai térnek, a politikumnak, amit politikumnak nevezünk, a megképzése, művészi megképzése. Ez természetesen egy olyan dolog, ami nagyon sok másféle módon is megképezhető, egy nagyon is létező dologról van szó, vagy életre kelthető dologról van szó, de amelyben a művészetnek is lehet szerepe, amennyiben, és ugye ez az, amit Ranciertől tanultunk, amennyiben láthatóvá teszi. Ugye ez nevezte ő az érzékek felosztásának, ez az, ami ugye nagyon szoros összefüggésben áll a művészet érzéki természetével, hogy valamit, egy feladat, hogy valami, ami eddig nem volt látható, az láthatóvá váljék. Na most ez ugye általában elmondható a művészetről, minden művészet valamit láthatóvá tesz, ami addig nem volt látható. Ebben az értelemben nincs különbség olyan korszakok között, amelyekben, mint a modernitásban az újnak, a mindenkori újnak hihetetlen jelentősége van, szinte van egy vallása az innovációnak, a művész innovációnak, és olyan korszakok között, amelyek tradicionálisak, amelyek nem az innovációban érdekeltek, hanem a régi jónak a fenntartásában, a már kidolgozottnak a fenntartásában. Ez ebből a szempontból, hogy valaminek, ami eddig nem volt látható, a látható feltétele nem oszt és nem szoroz, minden műalkotás valami ilyesmit tesz meg, ugye, vagy hallhatóvá tesz, ugye, zenében ez teljesen banálisan is igaz, és amit viszont kifejezetten politikainak nevezhetünk ebben a tekintetben, az a látható feltétele a láthatatlan tömegnek. Tehát valamilyen számosságnak, valamilyen multitúdónak, ugye ez Spinoza szava, valamilyen multitúdónak, valamilyen sokasságnak, amely addig nem volt látható. Ugye van egy csodálatos sora Adinak, ami ebben az összefüggésben, ugye Adi az egyik legnagyobb politikai költőnk, alkalmazható, ez pedig így szól. Ma még, pontosabban két sor, ma még egymást összetévesztjük, holnap egy leszünk, észre se vesszük. Ugye? Tehát ebben a sorban, amit ebben az esetben sok minden más is létrehozhatja azt, hogy láthatóvá váljék az, hogy valamilyen nyíl ugyanabban az irányban mutat sok ember számára, de ebben a művészetnek egy hihetetlen jelentősége lehet. Tehát megmutatni, láthatóvá tenni a sokaságot. Na most milyen értelembe tehetjük láthatóvá a sokaságot, a tömeget? Azt hiszem, hogy kettős értelemben. Az egyik lehetőség, hogy a mi értelmében. Tehát abban, hogy a műalkotás valamilyen értelemben, és talán nem erőszakos értelemben, talán nem kényszerítő értelemben, bár persze ezekre is van példa jelentős műalkotásokban, egy mi tudatot hoz létre. Tehát az én tudatból, az individuális tudatból létrehozza sokak közös tudatát. Ugye, amikor Vörös Marti azt mondja, hogy a legalsó póris kunyhajában tudhassa biztan, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, ugye, amikor ezek a sorokat halljuk, akkor valami ilyesmiről van szó. Tehát, hogy testvérim vannak, számos milliók, vagy csak néhányan. Petri azt írja, hogy hol vagyok műhelyemben, egynehányad magammal, ugye? Tehát ez hihetetlen mozgékony, hogy a költő felröpíti a képzeletét a számos milliókig, vagy pedig csak néhány barátra gondol, de hogy valamilyen értelemben kilép a költői individualizmusból, és megteremti egy sokaságnak felidézi egy sokaságnak a képét, láthatóvá teszi ezt a sokaságot, ezáltal meg is konstruálja adott esetben. Ugye? Ez van az egyik lehetőség, de van egy másik lehetőség, és ez az, amire már több formában utaltam, nevezetesen vannak a láthatatlan tömegek, vannak a némák és láthatatlanok, akik nem tudják artikulálni a szükségleteiket, nem tudják kifejezni magukat, és amelyek éppen ezért szétesnek. Ugye ez mindig problémája a politikának, ez nem a politika része, ez a politika alatti világ tulajdonképpen. Ugye amikor a Horthy korszakban a lázító és lázadó nagy szociográfusok 3 millió koldus országáról beszéltek, akkor erre a történelem alatti és politika alatti Magyarországra gondoltak, amely néma forradalom volt ugye az egyik nagy szociográfiának a címe. Tehát a némasságnak a megszólalni nem tudásnak, az önartikuláció képtelenségének, éppen ezért a láthatatlanságnak a problémájáról van szó. És mondtam erre egy példát egy jó néhány órával ezelőtt, tehát most hadd ismételjem meg ebben az összefüggésben, hogy ez mindannyiunk tapasztalata ez a láthatatlanság, hiszen állandóan találkozunk rettenetesen szánalomra méltó emberekkel az utcán, hajléktalanokkal. És ha jó emberek vagyunk, és megengedhetjük magunknak, akkor adunk nekik alamizsnát, esetleg a következőnek is. De egyszer életökonomiai okokból nem tehetjük meg, hogy valahány szembejövő hajléktalan koldussal ugyanezt megtegyük. Ez senkinek a, vagy legalábbis a legtöbbünknek a zsebe nem engedné meg, és akkor mi az önvédelemnek a formája? Az, hogy átnézzünk rajtuk, mint az üvegen. Egyszerűen nem látjuk meg őket. Ja? Nagyon érdekes tapasztalat egyébként. Ez külön megérdemelne egy szociológiai vizsgálatot, az interakcióknak a formája, amelyeket a hajléktalanok, hajléktalan koldusok létrehoznak, hiszen ők maguk is érzik ezt a maguk láthatatlanságát, és hogyan akarnak láthatóvá válni, hiszen ellentétben a vidéken elfelejtett mély szegénységben élőkkel, ezek állandóan interakcióban vannak a náluk jobbmódúakkal, hiszen az a céljuk, hogy azok meglássák őket. Ezek párbeszédek lehetnek, nyelvi formulák. Ugye ma például, most például azt tapasztalom az utóbbi években, hogy egy ilyen hihetetlen udvariassági hullám ömlött el a hajléktalan koldusokon. Tehát ha az ember nem ad nekik, akkor is rendkívül udvariasan meghajolva megköszönik, és további jó napot kívánnak. Aztán ezzel először New Yorkban találkoztam 1984-ben azzal a típusú koldussal, aki egy ilyen cinikus őszintességgel hat. Tehát azt mondja, hogy adjak neki egy dime-ot, give me a dime, ugye az a kis apró pénz, és tudod, piára kell. Ugye? Tehát nem növeli fel a szegénységet, ahogy mondjuk itt a Astoria aluljáróban üldögélők egy egész szöveget írnak ki, hogy egy magyar család éhezik, ugye számítva azokra, akiket ez fog meghatni, hanem az a cinikus forma, hogy italra kell, nem másra. Hát itt az interakcióknak egy nagyon sokféle formája van, amely egy láthatóvá tétel önartikulációnak a formája, és érdemes volna ezzel foglalkozni, egyébként költőileg sem volna érdektelen ezzel foglalkozni. De amit én most mondani akarok, az, hogy az valóban lehet egy művészi feladat, és nem azonosan azzal a bizonyos mi tudattal, a sokassággal, a tömeggel, mint saját magunkkal, ami ezt a mély szegényeket, tehát a megalázottaknak és a megszomorítottaknak ezt a világát akarja láthatóvá tenni. Hadd mondjak erre egy nagyon aktuális és nagyon szép példát. Ez a Fligov Bencének a Csak a szél című filmje, amit most mutattak be nemrég, és nagyon ajánlom mindannyiuknak, hogy nézzék meg. Ez nagyon-nagyon szép film, és pontosan ebben az értelemben van művészi jelentősége és politikai jelentősége, hogy láthatóvá tesz egy rétegét a magyar társadalomnak, amely tulajdonképpen már annyira dezintegrált, hogy nagyon kérdéses, hogy lehet-e még egyáltalán társadalomnak nevezni. Tehát, hogy megvannak-e még a szövetei annyira, hogy ezt társadalomnak lehessen nevezni. Ugye ezekről mi semmit nem tudunk, vagy legalábbis én nagyon keveset tudok ezekről az emberekről, akiket itt hihetetlenül szárazon abban az értelemben, hogy nem akar retorikusan, nem akarja a szánalmunkat felkelteni, egyszerűen csak egy nagyon erős és tárgyilagos leírása egy napnak. Egy napnak, és méghozzá nem is a legszegényebb réteg, nem az iszonyatos nyomor, amely nem csak Fekete-Afrikában, hanem Magyarország számos részében is van. hanem az a bizonyos tisztes szegénység, aki fenn akarja tartani magát, akinél még van valami perspektíva, aki lohol az egyik munkából a másikba, ahol a gyermek iskolába jár, ahol van valami remény, nevezetesen az apa, aki talán majd kiviszi őket Kanadába, a vele való skype-olás az iskolában és hasonlók, tehát nem is a legsötétebb nyomor és a bevilágít be, hanem egy ennél magasabb szintbe ez a film, hihetetlen tárgyilagosan, lényegében egy napnak az elbeszélésével, amelyben van valami fenyegetettség, és ez a fenyegetettség művészileg szinte semmi másban, valamit tudunk arról, hogy járják püskás emberek a vidéket, és levegetik agyon a cigányokat. A filmnek a plot szintjén tudunk valamit, de sokkal erősebb, egy hihetetlen egyszerű, mondhatnám pofon egyszerű művészi eszköz, nevezetesen az, hogy szinte nincs nagy totál. Nincsenek, nagyon szűkek a képek, tehát mindig látjuk a lábakat, amelyek mennek előre a fűben, és haladnak valamerre, de nem nyílik ki a tér, tehát nem látjuk meg, hogy hová haladnak, és ebben van valami elementáris fenyegetettség. Bárhonnan ránk támadhat a veszély, ha nem látjuk be az egész képet. Ugye? Itt egy nagyon egyszerű művészi eszköz ez, amely nagyon konzekvensen van végigvíve a filmben, és brutálisan erős és drámai a hatása, és ugye ez az, amikor ezt ugyanúgy értelmezhetjük a legközvetlenebbül, tehát a filmkészítés, a film operálás legközvetlenebb módján, mint ahogy távlatosabban és tágabban is, tehát hogy ahogy a távlatnak a hiánya, a perspektíva hiánya a konkrét képben, úgy az életben, úgy ezeknek az embereknek az életében. Azt mondanám tehát, hogy ebben a politikai tér, politikum felidézése értelmében, amit politikai művészetnek nevezek, az a multitúdónak, a sokasságnak, a tömegnek, hogy bármilyen számosságú, lehet nagyon kis számosságú, vagy nagyon nagy számosságú tömegnek, a láthatóvá tétele, felidézése az, amit ennek tartok. És magyarul ezzel tulajdonképpen azt is mondom, hogy jóval kevésbé érdekel bennünket magának a műalkotásnak, politikai versnek, hasonlónak a politikai tartalma. Ugye ez homlokegyenest ellentétes a magyar tradícióval. Ugye emlékezzenek vissza e tekintetben legfontosabb politikai költészeti dokumentumunkra, a Petőfinek a 19. század költői című versére, ugye ahol a Szentfát félre kell tenni, ha nem foglalkoztatja a költőt, ha csak saját fájdalmas öröme foglalkoztatja a költőt. És ott van ugye egy híres bibliai kép, ez a lángoszlop. A lángoszlop, amely vezeti a népet. És akkor azt mondja Petőfi, hogy újabb időkben ilyen lángoszlopoknak, nem tudom most szó szerint idézni, a költőket. A költők lettek ilyen lángoszlopok. Ugye ez egy nagyon világos és nagyon erős tradíciója a magyar politikai költészetnek, hogy ez a bibliás profétás elem, hogy a proféta, hogy a költő a proféta, ez ugye 19. századi nagy romantika. És ha az kétségtelen is, hogy ilyen majdhogynem naívan és szeretetreméltan és meghatóan, ahogy Petőfi fejezte ki magát ezzel a biblikus képpel, de Petőfiben ez nagyon gyakran megvan. Ugye annál megrendítőbb, tulajdonképpen majdhogynem a komikumig feszített, már mint a mi tekintetünkben, a komikumig feszített kívánság, hogy amit úgy fogalmaz meg, hogy a sors nyis nekem tért, hadd tehessek az emberségért valamit, ugye? ez az elementáris kívánság, hogy a sors adja meg neki a lehetőséget. Hogy... Na most ez nem ismétlődik meg a 20. század magyar költészetében, de hát evidensen a recepcióban megismétlődik, különösen Adinál. Ugye Adi recepciójában a profétikussága az annak nagyon nagy jelentősége volt, és azt természetesen mondhatjuk, hogy ő maga is súlyt és jelentőséget adott a politikai dikcióinak. Ugye az egyik utolsó verse már a háború végén, ahol ugye azt mondja, hogy ne tapossatok rajta nagyon, ugye csodálatos vers, ne tapossatok rajta nagyon, ugye ne tapossatok Magyarországon nagyon, ti a győztesek. Ott valóban megszólalt egy nemzetet, szólaltat meg, egy nemzetet fejez ki, és egy nemzet tömegét, egy nemzet sokasságát teszi láthatóvá ebben. A dolgot ugye komplikálja az a fantasztikusan érdekes dolog, hogy ami nagyon ritka ez a kettősség, hogy valaki egy időben az ország legnagyobb költője, és az ország egyik legtisztábban látó, vagy legmarkánsabb politikai gondolkodója. Ugye Adi fantasztikus politikai publicista volt. Ugye a magyar tradícióban a 19. században egy hatalmas politikai publicisztika van, amely általában nem költőknek, vagy nem íróknak, nem szépíróknak a munkája, és ezért ma ez nagy része elfelejtődött. Adi volt az egyetlen, aki egy ilyen personál unióban létrehozta a politikai publicisztika csúcs teljesítményeit és a költészet csúcs teljesítményeit. Ez ritka és különleges, ebből nem lehet semmilyen általános tapasztalatot levonni. Majd József Attila, ugye a harmadik nagy név, ahol például egy nem is kifejezetten politikai versben, politikai vonatkozás. Most evidensen vannak a politikai versek, Munkás és Picli jár a csendben, ugye, és az eszméletnek a nagyon erős politikai vonatkozásai, evidensen politikai költő is. De amikor azt mondja, hogy de majd fölállok, s zúgom nem sokára. Most nézzük meg ezt a sort. De majd fölállok, s zúgom nem sokára. Miért nem azt mondja, hogy de majd fölállok, s mondom nem sokára? Sőt, miért mondja azt, hogy de majd fölállok? Ugye? Magában ebben az egy sorban, egyébként ugye ez egy nagyon komplikált kései vers, rimánkodik az éghez sok bolond, hogy bújjanak beléjük hars erények, így kezdődik. És ez meg úgy folytatódik, hogy de majd fölállok, s zúgom nem sokára, adjátok meg a munka örömét, adjatok kedvet, nékem nem elég, a munkabér, a munkaerő ára. És tulajdonképpen, ha meggondoljuk, ez majd egy versbe vitt Marx idézet, ugye? Szükségesnek tartja a költő közölni ezt a Marx tőke című művének azt az igazságot, alapállítását, hogy a munkabér, a munkaerő ára. De amit mond, az nem ez végül is, ez csak egy ismeret. Azt mondja, ez neki nem elég. Tehát ez nem egy bérharc, amit követel, adjatok kedvet. Ugye? Valami, ami nagyon is, a politikai harcokban nagyon is el szokott sikkadni. Az örömelv. Ugye? Az, hogy az élet nem csak az, hogy kilábaljunk a nyomorból, hogy kivívjuk a különböző politikai harcaink által a megélhetésünket, hanem az extatikus örömelve, amit ugyanebben az időben és ugyanebben a gondolati kontextusban, ugye ez a marxizmus kontextusa, Walter Benjamin képviselt ő filozófiailag. De nem is erről akarok beszélni, hanem egyedül erről a sorról, de majd fölállok, s zúgom nem sokára. Ugye? Itt két ige nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy felállok. A felállok az azt jelenti, hogy valami jelentőséget akarok tulajdonítani a mondani valónak. Ugye? Ha egy társaságban, egy vendéglőben, valami ünnepi alkalomkor valaki feláll az asztaltól, és úgy akar szólni, akkor világosan tudjuk, hogy most ennek jelentőséget akar tulajdonítani. tehát föláll. És nem mondani fog valamit, hanem zúgni fog valamit. Ugye? A zúgás az ebben az esetben ugye hangutánzó szó, amely azonban megint csak a multitúdóra, megint csak a sokaságra, megint csak a tömegre vonatkoztatódik. De majd fölállok, zúgom nem sokára. Már most mindezekben az esetekben világosan meg lehet tenni, és sokan meg is tették, hiszen ennek a három költőnek nagy irodalma, nagyon nagy irodalma van, hogy rekonstruáljuk a politikai tartalmait. Tehát lehet Petőfi politikumáról beszélni abban a konkrét értelemben, hogy milyen politikai irányzatot képviselt ő, lehet Adiért beszélni, és lehet József Attiláról beszélni. Lehet ennek a történeti változásait megírni, hiszen József Attilának egészen fiatalon volt egy fajvédő, rövid fajvédő korszaka is. Lehet nagyon nagy vitákat generálni ebben a kérdésben, e tekintetben például egy ma már talán kicsit nevetségesnek tűnő vita zajlott le a 60-as évek végén, 70-es évek elején a magyar irodalomtörténetben, ahol Lukácsi Sándor, egy kitűnő irodalomtörténész képviselte azt a nézetet, hogy Petőfi sokkal radikálisabban, szélsőségesebben volt forradal már, mint ahogy addig beállították. Pándi Pál volt a konzervatív Petőfi képnek a képviselője, és mindez hihetetlen ingerültséget és izgalmat váltott ki a magyar irodalmi életben, mert világos volt, hogy nem csak egy tudományos problémáról beszélünk, Petőfi megítéléséről, hanem valami nagyon jelenkori politikumról beszélünk. Magyarul az volt a kérdés, hogy Petőfi 68-as volt-e már, mint 1968-as volt-e, vagy nem. Ugye? Lukácsi beállításában nagyon határozottan 1968-as volt. 1968, ugye, a mi nemzedékünk számára, mi vagyunk a 68-asok, mi nemzedékünk számára egy hihetetlen kettős jelentőséggel bírt, hiszen egyik oldalon Kelet-Európában voltak a prágai események, a másik oldalon pedig Nyugat-Európában a párizsi események voltak, párizsi diáklázadás, amely egész Nyugat-Európára és Amerikára is szétterjedt, amelynek mondjuk a szimbóluma az a párizsi utcán megjelenő jelszó volt, hogy legyetek realisták, képzeljétek a lehetetlent. Ugye? És szimbolikus figurája a ma is közszerepet játszó, de ma már nem a lehetetlent képzelő, hanem egy liberális álláspontot képviselő zöld álláspontot, liberális zöld álláspontot képviselő Daniel Cohn-Bendit volt a szimbolikus figurája a párizsi 68-nak. A prágai 68 pedig egy utolsó reménye volt a szocializmusnak, emberarcú szocializmus, ott viszont az volt a jelszó, emberi arcú szocializmus. De lényegében az volt a kérdés, hogy annyi bal szerencse közt, hogy sok vissza után lehetséges-e humanizálni az államkapitalizmusnak azt a szocialista formáját, amely Kelet-Európában eluralkodott. És amikor a szovjet csapatok és a testvéri népek köztük sajnos Magyarország is bevonult 68. augusztus 21-én Prágába, akkor világossá vált, hogy ezek a remények tökéletesen meghiúsítatnak. Ilyen remény nincs, és talán nem is létezett. A kérdés, amely aztán az irodalomtörténeti vita mezében megjelent, az, hogy 68-as volt-e Petőfi ebben az értelemben, ahogy most beszélünk róla, vagy pedig nem. És ugye ez nem egyszerűen egy ilyen képes beszéd volt, miközben nagyon jól lehetett érteni ezt a tétet. De Lukácsinak voltak adói. Azt állította, hogy Petőfi gondolatvilágát, Petőfi jól olvasott franciául, művelt ember volt számos más nyelven is, németül, angolul is, hogy Petőfi gondolatvilágát azok a radikális, utópista, szocialista, francia forradalmi gondolkodók mélyen befolyásolták, akiket az egész addigi irodalom nem vett figyelembe, vagy nem tudott róla. És bizonyította, hogy ezek az olvasmányok ott vannak Petőfi gondolatvilágában. Most ugyanúgy meg lehet csinálni Ady politikai gondolatvilágának a rekonstruálását, meg is tették, és megtették nagyon sokféle formában, hiszen egy ágon Ady a magyar jobboldalnak is hősévé vált, vagy válhatott, és a magyar baloldalnak is. József Attila pedig politikai költészetében nyilvánvalóan egy marxista, marxizáló, Marxot Freuddal összefüggésbe hozó gondolatot képvisel, ugye, amikor arról beszél, hogy sebed a világ, ég hevül, s te lelkedet érzed a lázat, ugye, hogy a kívül és a belül, hogy a külső magyarázat az a kizsákmányolás magyarázata, az osztályharc magyarázata, a belső magyarázat pedig a freudizmus magyarázata, akkor világosan kombinálta Marxot és Freudot, mint ahogy nem kevesen ebben az időben megtették. És sőt, maga a freudizmusnak egyik fontos figurája, Reich, maga a freudi elméletet is ebbe az irányba módosította vagy változtatta. Mindezek egy későbbi generáció számára kritika tárgyává lehettek abból a meggondolásból, hogy amikor ezek a költők megszólítják, megképzik, létrehozzák a sokasságot, a tömeget, akkor azt az igényt jelentik be, hogy ők képviseljék. Tehát a reprezentáció költészetéről van szó, és újabb generációk nem elsősorban ezekkel a vitathatatlan és hatalmas költői teljesítményekkel szemben, bár néha azzal szemben is, hanem inkább az epigonokkal szemben. Azt a kérdést vetette fel, hogy milyen alapon áll jogodban képviselni. Miért képviselheted? Ez egy új szempont volt, és ennek a szempontnak a költője lett, és ezáltal egy új értelmet adott a politikai költészetnek, és egy nagyon erősen más értelmet, mint mindenki más, Petri György költészete, aki nagyon határozottan úgy jelenítette meg, úgy idézte fel, és úgy tette láthatóvá a sokaságot, hogy lemondott nagyon erősen és retorikus erővel, retorikus módon lemondott ennek a képviseletéről, mint amihez úgy vélte, hogy nincs joga. Azt mondja, hogy ha lehetnék, néked csak egy személy. Ugye? Tehát itt az individuálisnak és a multitudinálisnak egy nagyon különös és érdekes kapcsolata van. Egy generációval előbb ott van még József Attila majdnem pontosan kortársa és egy hatalmas magyar költő, Illyés Gyula, aki nagyon erősen politikai költő, és neki köszönhetjük a 20. század, egyik 20. század második felének biztos, hogy az egyik legjelentősebb magyar politikai versét, a Egy mondat a zsarnokságról, tehát egy csodálatos nagy vers. De nyilvánvaló, hogy ő még a reprezentacionalizmusnak a költője volt, ő neki nagyon erős igénye volt, hogy reprezentálja általa megjeleníteteket, reprezentálja azokat, akiket láthatóvá tett. És van is egy ilyen verse, 56 utáni vers, amelyben arról beszél, hogy növekedik bennem a vágy, legyek a legmesszebb látó magyar. Ugye? Hát a legmesszebb látó magyar megint csak ott van, ha nagyon is távolról, az, amit Petőfi utánozhatatlan naivitással terjesztett elénk, hogy újabb időkben a költők lettek a lángoszlopok, ott van, hogy egy lángoszlop megy a közösség, a sokaság, a tömeg a multitudó előtt, aki kifejezi, aki megjeleníti, és aki képviseli. Illyés és Petri között egy generáció a különbség, és az ugye nagyon gyakran létezik, mint ez egy teljesen természetes dolog, hogy tulajdonképpen hülyeség, amit mondok, mert annyira evidens, tehát mindig sok generáció él egymás mellett. De amit ebből ki akarok hozni, az talán nem banális, nevezetesen az, hogy ezek, ahogy egy a nagy amerikai művészettörténész mondja, előfordulhat, hogy különböző szisztematikus korokban élnek. Vagyis, hogy elképzelhető, hogy I. és Gyula, Tandori Dezső és Petri György egy évben írt verset, de ezek a verseknek a szisztematikus kora más. Ezt legkényszerfekvőbben úgy lehet láttatni vagy látni, ha egy idősebb pályatárs ír ugyanabban az évben egy verset egy fiatalabbal, hiszen a generáció különbsége evidenssé teszi ezt a különbséget. De nem mindig van így. Gyakran van úgy, hogy nem generációs a különbség, hanem különböző szisztematikus korokban élnek egymás mellett, költők, művészek, és így tovább. Tehát egyszerűen más tradíciók hatnak rájuk, más választásaik vannak, és még csak azt se lehet mondani, hogy az egyik elavult és a másik nem elavult, hiszen volt idő, amikor I. és Gyula a Fekete-Fehér című kötetét jelentette meg, amikor ő volt a legmodernebb magyar költő, bármennyire is előre haladott volt a kora fantasztikus, gyönyörű kötet. Egyáltalán nagyon nagy költő I. és igazán nagy költő. És mégis azt mondhatnám, hogy ebben a tekintetben világos, hogy nem I. és volt az, aki ezt az új elemet, a nem képviseleti költészetet, mint a politikai költészet lehetőségét behozta a magyar költői világba, a magyar irodalmi életbe, hanem mások, elsősorban Petri György, és talán később szintén jelentős versekkel Orbán Otto, aki szintén jelentős politikai tartalmú költészetet hozott létre. De most megint csak arra szeretnék kiukadni, hogy a politikai tartalma a versnek, az rekonstruálható adott esetben, de nem feltétlenül a legfontosabb ahhoz, hogy a politikai költészetet megítéljük. Az, hogy amit úgy fejezik ki, hogy a politikai tér láthatóvá tevése, az tulajdonképpen önálló költői feladat is lehet, és magában megálló költői feladat. Ezt ugye az is mutatja, hogy adott esetben egy vers, ami egyáltalán nem ma keletkezik, ma hoz létre egy hihetetlen erős hatást. Esetleg elszavalják valahol egy tömeg előtt egy mondat a zsarnokságról, és ez ma hat. Ma nekünk hat, ma számunkra hoz létre, számunkra tesz láthatóvá egy politikai teret. Mindez nyilvánvalóan egy irányt vagy egy lehetőséget mutat a politikai esztétika vizsgálatában. Ugye tulajdonképpen az egész előző óra arról szólt, hogy amikor politikai esztétikáról beszélünk, akkor felfoghatjuk az esztétikát emancipatórikusnak, tehát felszabadító jellegűnek, ala számos mai politikai esztéta, de felfoghatjuk Bourdieu alapján, éppen ellentétesen, mint ami bizonyos értelemben determinálja az emberek helyzetét, műveltségük alapján, szociális helyzetüknek a determinációi alapján, kultúrájuk determinációi alapján. És ott van, és erről is beszéltem már hosszabban, hogy annak a politikai térfelfogásnak, amely lényegében a szabadságon alapul, és amelyet én elfogadni javasoltam, ez elsősorban Hannah Arendt politikai tér, politikum gondolata, amelyről beszéltem már hosszabban, amelyet lényegében a beszédnek, a cselekvésnek és a beszédnek, és a beszéd itt azért fontos, mert cselekedni egyedül is lehet, beszélni viszont csak emberek között lehet, tehát csak egy kommunikatív helyzetben. A cselekvésnek és a beszédnek a szabadság jegyében való kifejtése, ez volt az, ami a Hannah Arendt politikai tér fogalmát, vagy politikum fogalmát fűtötte. Tehát mondjuk nem lehet politikai térről beszélni e szerint, az elképzelés szerint akkor, ha egy kényszerítő demagógiák állnak útjába a szabad cselekvésnek és a szabad beszédnek. De nem lehet akkor sem a másik oldalon, ha kényszerítő logikai igazságok állnak. Tehát ha azt mondjuk, hogy így és így kell cselekedni, mert semmilyen más cselekedet nem lehetséges, akkor megint csak nincs politikum. Akkor a politikum helyére egy logikai levezetés kerül, amely ugyanolyan kényszer, mint a másik oldalon a demagógia kényszere. Tehát ez a politikum elképzelése, ez egy szabad térnek az elképzelése, és a szabad tér ugye az, amit a költészet be tud népesíteni. És akkor megint csak emlékeztetek, hogy ne feledkezzünk el róla, hogy itt vannak rivális elképzelések a politikai térről, és ezek közül a legerősebb és a legjobban belátható az, amit ismertettem, egy Schmitt nevű német államfilozófusnak, politikai filozófusnak a politikai térről való elképzelését, amely ugyan annyiban nagyon egyszerű, hogy ott a politikai teret úgy definiálja, hogy az az, ahol világosan meg tudjuk különböztetni, hogy ki az ellenségünk és ki a barátunk. Ki a magunk fajta és ki a maguk fajta. Ez az, aminek ő valóban rettenthetetlenül, hihetetlen bátor gondolkodó volt, rettenthetetlen vonja le a következtetést, hogy ez élethalál harcot jelent az ellenség és a barát között, és ez nem csak metaforikusan élethalál harcot, hanem valóban az élettől való megfosztás is eljuthat ez a harc. Az ellenséget meg kell semmisíteni, és nem azért kell megsemmisíteni, mert rossz ember, nem azért kell megsemmisíteni, mert esetleg alacsonyabb rendű, mint én. Ugye a gyakorlati politikai életben azért ez általában így szokott előfordulni, mert a hutuk és a tuszik harcában épp úgy, mint a második világháború antiszemitizmusában alacsonyabb rendűséget is tulajdonítottak a másiknak, az ellenségnek, de Schmitt nem erről beszél, azt mondja, nem ezekért kell megsemmisíteni őket, hanem azért, mert az ellenségünk. És ezért mondja, hogy a legtisztább és legvilágosabb az volt, amikor Oliver Cromwell meghatározta Anglia ellenségét a spanyolokban. A spanyolok nem rossz emberek, a spanyolok hisznek Istenben, a spanyolok épp úgy szeretik a feleségüket, és épp úgy szeretik a gyerekeiket, és épp úgy élhetnek erkölcsös életeket mi, de ők a mi halálos ellenségeink, akiket meg kell semmisíteni. Ugye? Most ez volna a rivális politikai térfelfogás. És noha Carl Schmitt Hitler hívő volt, és mint ezt annak idején mondtam, a Kristály éjszaka, pontosabban a hosszú török éjszakája után, tehát amikor ugye Hitler leszámolta maga veszedelmessé válni kezdő legkorábbi bajtársaival, az SA-val, és megölte annak parancsnokát, Röhmöt, aki az egyik legkorábbi szövetségese volt, és mint ilyen egy minden, ez egy éjszaka alatt betörtek ezeknek a SA vezetőknek a lakásaiba, és sok száz vezető SA embert öltek meg ott helyben, felkoncoltak. Ugye, tehát ez nyilvánvalóan egy modern jogállamban meglehetősen elképzelhetetlen, ott ugye le kell tartóztatni, a ügyészségnek vádat kell emelni, a bíróságnak el kell ítélni, és így tovább, de Hitler, mint ahogy néhány nappal később egy beszédében elmondta, itt ő, mint a legfőbb jogforrás jelenítette meg magát, és azonnali hatályú halálos ítéleteket adott ki. És ez volt az, amit Schmitt egy nagy tanulmányban üdvözölt, és elismert, mint valóban szükséges és helyes lépést. Bármennyire is elkötelezte, angazsálta magát, ami aztán igen súlyos nehézségeket okozott neki a háború után, és hosszú ideig lényegében csak Franco-Spanyolországában tudott tudományos babérokra szert tenni, konferenciákon részt venni, kötetekben megjelenni, és csak a 60-as években tért vissza a tudományos életbe. Bármennyire is elkötelezte magát a fasizmusnak, azt kell mondanom, hogy ez a formája, ez a leírás az ellenség és barátnak, mint a politikum abszolút elementáris jelentőség, és ugye hihetetlen antiliberális, a liberalizmus ellen van ez kihegyezve, hiszen azt mondja, hogy a liberalizmus álságos módon kettővel próbálja helyettesíteni az ellenség barát fogalmát. Az egyik a vita, tehát a vita fogalmával, a másik a gazdasági versengés fogalmával. Ezt kínálja a liberalizmus ehelyett, tehát a szellemi vita és a gazdasági versengés fogalmát akarja az ellenség barát helyére tenni. Nem az ellenségem, hanem a szellemi vita partnerem, illetve a gazdasági versenytársam, mondja mérhetetlen gunnyal és megvetéssel Carl Schmitt. Azt kell mondanom, hogy ez a leírás, az ellenség és barátnak ez a alapvető meghatározottsága, ez egyszerre igaz a radikális jobboldal és a radikális baloldalra, a politikai romantika jobboldali és a politikai romantika baloldali formájára is. Hiszen a radikális baloldalnak is meg kell határoznia, hogy tudni az ellenséget, meg is határozta a burzsoában, meghatározta az osztályharcban, az osztály ellenség fogalmában, és a mai mindebből már persze sokat tanult, és Magyarországon nem létező, Magyarországon nincs baloldal, radikális baloldal, egy jelentős képviselője itt van közöttünk, Tamás Gáspár Miklós, ennek nagyon örülünk, de lényegében ez valahogy hiányzik a magyar politikai palettáról, de ahol van, és hát nagyon sok helyen van a világon, az is ellenségképző. Az is ellenségképző. Azonban a mai magyar politikai életnek az egyik legnagyobb problémája éppen a megkonstruált ellenségeknek a hihetetlen tömege, úgyhogy ezért nem hiszem, hogy egy politikai költészetnek tárgya vagy témája lehetne az, hogy úszítson az ellenség ellen, vagy megmutassa az ellenséget. Talán inkább az ellenkezője lehetne, de hát ez már nagyon pragmatikus konzekvencia levonása ezekből a teoretikus problémákból. Most tulajdonképpen eljutottam egy végpontra a politikai esztétika elgondolása vagy végiggondolása tekintetében, és most a következő órákat arra fogom felhasználni, hogy olyan talán kevésbé aktuális, de szintén nagyon érdekes és nagyon fontos dolgokról beszéljek, amelyek, mondom, talán kevésbé aktuálisak. Ugyanis van a politikai esztétikának egy hihetetlen izgalmas vonatkozása, ez pedig a cenzúra problémája. Az, hogy hatalmas korszakokon keresztül, lényegében az emberi kultúra nagyon nagy korszakain keresztül, valamilyen politikai cenzúra működött, valamilyen politikai tiltás működött, és ahogy Foucault mondja, ennek különböző fokozatai voltak. Volt, ahol egyszerűen valóban egy politikai, tisztán politikai tiltás működött, egy következő fokozatban ez a politikai tiltás medikalizálódott abban az értelemben, hogy aki ilyet mond, az csak őrült lehet, tehát be kell csukni a bolondok házában, és egy következő formában pedig kriminalizálódott abban az értelemben, hogy aki ilyet mond, az bűnöző, és ezért be kell csukni a börtönbe. Ugye? Tehát azok a hatalmi diskurzusok, amiknek Foucault volt a legzseniálisabb fenomenológusa, azok világosan meg tudják különböztetni ezeket a fokozatokat, és ugyanakkor egy nagy konzervatív gondolkodó, Leo Strauss, akinek van egy nagyszerű könyve a természetjogról, annak van egy tanulmánya, és ezzel akarok foglalkozni a következő órán, amely nagyon mélyen és nagyon tágasan hátrakalandozva az időben beszél a politikai tiltások hatásáról a művészetre, hatásáról az irodalomba. Hogy mi az, amit számításba kell vennünk, amikor egy régi művet olvashatunk, ahol feltételezhetjük, hogy van egy a értőknek szóló értelem, és van egy a tágabb közönségnek szóló értelem, sőt esetleg van egy harmadik értelem a cenzornak, ugye? Ezek nagyon izgalmas esztétikai kommunikáció elméleti kérdések, amelyek még sok érdekességet tudnak kínálni a hátralevő órákban.
Elhangzott Rádióegyetem, a propagandisztikus művészet, Radnóti Sándor, politikai esztétika, az ELTE BTK-n 2012 tavaszi félévében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.